2019 Zwinglév, ugyanis 1519. január 1-én prédikált először az addig római katolikus pap, és ezután tért át a reformátori életre, tevékenységre. Éppen ezért Zwingli Ulrich életéről és munkásságáról tartott előadást a doktorok kollégiuma plenáris ülésén a grémium elnöke Bölcskei Gusztáv, akivel az elfeledett reformátorról és örökségéről Búzás Bori beszélgetett.
Zwingli Ulrich, ha mondhatjuk úgy, egy kicsit az elfeledett reformátor, de ha az életét nézzük, akkor ő aztán az a típusú lelkipásztor volt, aki többször is meghalhatott volna, ha a pályája elejét nézzük, akkor ugye tábori lelkészként kezdte, és ugye erőteljesen felszólalt az egyházban működő szabályok ellen. Miért és hogyan fontos ő nekünk reformátusoknak?
Hihetetlenül aktuális Zwingli alakja, reformátori tevékenysége, mai magyar reformátusság számára is. Zwingli valóban nagyon örültem, hogy azt hangzott, hogy lelkipásztor volt, mert hogyha megnézzük a reformáció nagy alakjait, Luther szerzetes volt és teológiai tanár, Melanchthon humanista, tudós, teológiai professzor, Calvin jogász és teológus. Zwingli gyakorlatilag egész reformátori tevékenysége során gyülekezeti lelkipásztor volt. Először egy Glarus nevű településen, az is egy nagyon érdekes és nagyon sokat mondó tény, hogy hogy került oda, mert Glarusba a konstanci püspök már kijelölt egy lelkészt, valakit, aki, ne beszéljünk mellé, szépen megfizette a járadékot, és ezért aztán neki ígérték ezt a lelkészi állást. Viszont a glaruszi gyülekezet, a glaruszi közösség azt mondta, hogy mi magunk akarunk lelkészt választani. És így esett a választás Zwinglire, akinek aztán persze csak úgy lehetett oda kerülni, hogy annak, akinek korábban a püspök odaígért, annak kifizette azt a összeget, amivel beszállt ebbe a szent bizniszbe. Glarusban kezdte el valóban azt a tevékenységét is, hogy a akkor Svájcban általánosan elterjedt szokás szerint a különféle királyoknak, pápának, hatalmasságoknak a szolgálatába szegődött fiatal zsoldosokat elkísérte, sőt, ő maga toborzott is ilyen zsoldosokat, egészen addig, amíg 1515-ben egy csatában, amelyik egy Marignano nevű helységnél zajlott, arra nem döbbent rá, hogy itt valami nagyon nem stimmel, mert a svájci zsoldosok, akik a pápa hadseregében voltak, és a svájci zsoldosok, akik a francia király hadseregében voltak, kölcsönösen legyilkolták egymást. Eddigre már Zwinglit nagyon nagy mértékben befolyásolja a kor humanista fejedelmének, Erasmusnak az abszolút békepárti, pacifista gondolkodása. Jellemző, hogy Zwingli, akinek a kor viszonyait tekintve hihetetlen jelentős könyvtára volt, több mint 100 kötet könyv volt a saját birtokában, és ő megvette Erasmusnak azt a mondás gyűjteményét, amelyik rövid latin szentenciákból áll, és vastagon aláhúzta ezt a latin mondatot, hogy dulce bellum in expertum, ami magyarul annyit jelent, hogy a háború csak az élvezi, akinek nincs benne tapasztalata. És innen kezdve fordul szembe a zsoldos toborzás tevékenységével, ami egyébként egy nagyon jelentős bevételi forrás volt a kantonoknak, meg a különböző településeknek, és kezd el most már nem a római egyház szabályai szerint misézni, búcsújáró helyeket kiépíteni, mert ezt is megtette még Glaruszi pap korában, hanem kezd ezek ellen a visszaélések ellen prédikálni, és Glarusból el kell távoznia, 3 évre szabadságolják, és ekkor kerül egy nagy középkori Mária búcsújáró helyre, Einsiedelnbe, és amikor letelik a 3 év, és mehetne vissza Glarusba, akkor viszont már nem megy, hanem Zürichnek a meghívását fogadja el, és 1519. január 1-én elkezd prédikálni a zürichi Grossmünsterben, a Székesegyházban, és ezért van az, hogy 2019-et Zwingli évnek hirdették meg, nyilván elsősorban Svájcban, ahol nagyon sokféle módon emlékeznek Zwingli örökségére. Ezt tekinthetjük 1519. január 1-jét Zwingli valóban tényleges reformátori működése kezdetének. Ekkor veszi fel azt a szokást, hogy elkezdi a szentírást úgy magyarázni, hogy a folyamatos olvasás legyen a lényeg, nem egyes részleteket ragad ki a szentírásból, hanem elkezdi Máté evangélium első fejezet, első vers és sorban. Nagyon népszerűvé válik Zürichben, és ez a népszerűség abban is megmutatkozik, hogy amikor vitája támad a konstanci püspökkel, akkor a zürichi városi tanács összehív egy disputát, egy tanácskozást, amelyen 600 ember vett részt. A konstanci püspök küldötte az egyik oldalon, a másik oldalon Zwingli, és utána szavazással döntenek arról, hogy melyik irányt fogadják el. Ez egy nagyon lényeges különbség a reformáció másik ágához viszonyítva. Itt nem a jó fejedelem dönti el a dolgokat, hanem a közösség, a község. És így lesz aztán Zwingli egyre meghatározóbb alakjává a zürichi városi egyházi életnek, aztán az egész kantonban elterjed a híre, és ő is megírta a maga tételeit, Luthernek megvan a 90 tétele, a Zwinglinek megvan a 67, és így alakítja át nem csak az egyházi életet, hanem az egész társadalmi, ma így mondanánk, politikai, gazdasági életet, mindig ezt a módszert követve, közösségi döntés, mindenkinek beleszólási joga van mindenbe. Ez egy olyan örökség, amelyik Svájcban mind a mai napig megvan, hiszen Svájcban mindenről lehet és kell népszavazást tartani. Zwingli maga így fogalmazott, hogy mindenkinek van beleszólása, még ha csak egyetlen árva kis kecskéje van akkor is. Ez valóban egy olyan reformátori és református demokratikus alapelv, amelyiket én nagyon szeretnék látni ma is a Magyar Református Egyház gyakorlatában.
Mit lehet tőle most arra átvenni ezeken túl, amit most püspök úr mondott, amit tényleg érdemes lenne most újra feleleveníteni?
Maradjunk még egy pillanat ennél a közösségi döntésnél. Tehát az, hogy döntéseket meg kell hozni, döntéseket meg kell indokolni, az szerintem ma is egy nagyon lényeges és nagyon fontos szempont. Én nagyon furcsálottam és furcsálom mind a mai napig, hogy a Magyarországi Református Egyház zsinata az elmúlt időszakban hozott olyan döntéseket, amelyeknek az indoklását én még senkitől nem hallottam. Miért kellett megváltoztatni úgy a választójogi törvényt, hogy ezen túl a püspöknek és az esperesnek a helyettesét nem az egyházmegyei jelölő közgyűlés jelöli, hanem a megválasztott püspök vagy a megválasztott esperes. Ez az én véleményem szerint egy teljesen antireformátus vonás, hiszen éppen ezt a közösségi lehetőséget veszi el, vagy azt, hogy meg kell vitatni dolgokat, ha másiknak más véleménye van, és nem mindig az szerint dönteni, hogy ő a mi emberünk, akkor jó, ő nem a mi emberünk, akkor biztos nincs igaza. Ez egy nagyon, nem csak az egyházban, az egyházon kívül is egy nagyon fontos vonás, amelyiket szerintem Zwinglitől érdemes átvenni és érdemes megtanulni. A második az az a sokat vitatott kérdés, hogy hogy viszonyuljon az egyház a nem egyházi kérdésekhez. A Zwingli-féle reformációnak alapvető vonása volt az, hogy amikor reformációról beszélnek, akkor nem csak az Isten tisztelet reformjáról van szó, a liturgiáról, hogy legyenek-e képek, szobrok a templomban, és így tovább, hanem arról, hogy mi történjék a szegényekkel, mi történjék a betegekkel, mi történjék az adósságrendezéssel, eladósodott emberekkel, és ez egy természetes módon az egyház saját meggyőződéséből fakadó döntésekhez vezet, nem pedig az állandó alkalmazkodás kényszerből, hogy mindig igazodni kell valakihez, valamihez. Zwingli biztos, hogy nagyon energikusan és erőteljesen kiállt amellett, hogy az egyház ne legyen, hogy egy diákunknak a legutóbbi záróvizsgán mosolyt fakasztó kifejezését használjam, hogy az egyház ne legyen simulós. Azaz az egyház legyen és maradjon egyház, és tudjon felelősséget vállalni mindazokban a kérdésekben, amelyek a közösség ügyét szolgálják, és egy közösségnek, és ezt én például a svájci ma érvényes alkotmánynak, nem egyházalkotmánynak, alkotmánynak egy Zwinglianus örökségének tartom, hogy abban benne van az, hogy egy demokráciának, egy demokratikus közösségnek mindig az a fokmérője, hogy hogy bánik a leggyengébbekkel, a legszegényebbekkel, a leginkább kiszolgáltatottabb emberekkel, az az erős demokrácia, ahol ezekre az emberekre különös figyelem hárul, és nem arról van szó, hogy aki kapja, marja, ki mindenki a maga szerencsének a kovácsa, és így tovább. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan gondolat van Zwinglinél és Zwingli egész tevékenységében, amelyiket olvasni, újraértelmezni, az bizony nagyon hasznos lehet.
Zwingli Ulrich életéről és munkásságáról tartott előadást a doktorok kollégiuma plenáris ülésén a grémium elnöke Bölcskei Gusztáv, erről hallottak.